Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Martinek Tamás professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektor helyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterét.
Kedves kollégák, kedves vendégek, 19. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a nincs hír, az jó hír. Minden jól működik, tisztelettel jelentem a gépházból. Minden együtt van, itt vannak Önök, lelkesedéssel. Most onnan tudom, hogy működik a dolog, hogy kapom az e-maileket, hogy sokan lemaradtak a jelentkezésről. Ez erről nézve jó hír, arról nézve nem annyira, de igyekszünk mindent megtenni, hogy bekerülhessenek. Itt vannak a kiváló előadók. Nagyon szépen köszönöm nekik is, hogy elvállalták. És itt vannak a kollégák, akik mindent megtesznek azért, hogy jól működjön a rendszer. Köszönöm Újszász Ilonának, hogy segítségemre van az előadás sorozat megszervezésében. Bajusz Péternek a technikai hozzájárulást, Balog Ramónának azt, hogy itt van velünk minden alkalommal, és a TIK munkatársainak a további technikai segítséget. A tematikáról. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy mindig törjük a fejünket valamiben. Most törjük is valamiben a fejünket, meg nem is. Az előadásoknak az egyik fele még áthúzódott a múlt szemeszterről, ugyanis a hölgy előadók, hölgy kutatók adtak elő. De annyira sikeres volt ez az ötletünk, hogy nagyon sok jó előadás érkezett be, sok jó előadás javaslat, úgyhogy most a fele, a szemeszter felében továbbra is folytatjuk ezeket az előadásokat. A második felében pedig jön az újdonság. Azt szokták mondani, hogy a tudományos utánpótlásunk, a kutatói utánpótlás az rendkívül fontos, nem csak szokták mondani, hanem tényleg fontos. Meg kell próbálnunk ügyelni arra, hogy újra termeljük a Szegedi Tudományegyetem tudományos hírnevét. És van egy jól működő intézmény, amit új nemzeti kiválósági programnak hívnak, és azt lehet mondani, hogy aki abban támogatást kapott, az valószínűleg nagyon fontos szereplője lesz a Szegedi Tudományegyetem jövőjének. Így ezek közül, az ifjú kollégák közül választottunk most, és akkor a szemeszter második felében ők következnek. Vagy lehet, hogy vegyesen, ezt most nem tudom pontosan. Végezetül szeretném megköszönni a figyelmüket, és rektor úr nevében is jó szórakozást és jó tanulást kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, rektor helyettes úr! Mai előadónk dr. Horváth Márta, az STL-BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének adjunktusa. Tanulmányait Szegeden, Grazban és Münchenben végezte. A PhD fokozatát 2004-ben szerezte meg a Robert Musil osztrák prózaíró életművéről írt disszertációjával. Több külföldi egyetemen, így Göttingenben, Kasselben, Bécsben és Regensburgban volt vendégoktató. A német Alexander von Humboldt alapítvány ösztöndíjasaként egy évet töltött Berlinben a Humboldt Egyetemen. Kutatási területe egyrészt az osztrák századforduló irodalma és kultúrája, másrészt az evolúciós kognitív irodalomtudomány. 2012 és 14 között a Narratív Motiváció Biológiai Alapjai címmel vezetett bilaterális projektet a Göttingeni Partner Egyetem munkatársával. A projekt a Humboldt Alapítvány támogatásával valósult meg. A témában több szerkesztett kötete jelent meg, mind német, mind magyar nyelven. Többek között a Tipotex kiadónál a Művészet eredete, kultúra, evolúció, kogníció című tanulmánykötete. 2014-ben megalapította a Kognitív Poétika kutatócsoportot, ahol irodalomelmélet, nyelvészet, filmesztétika és pszichológia területén dolgozó munkatársakkal együtt végeznek interdisziplináris kutatásokat. Felkérem Horváth Márta adjunktus asszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm a bemutatást, szeretettel üdvözlöm Önöket. Először szeretném pontosítani, miről is lesz szó az elkövetkező egy órában, ezért a címhez, az előadásom címéhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni. Mint látják, a cím két részből áll. Az első részben egy kérdést fogalmaztam meg, azt a kérdést, amire a választ keresünk az előadás során. Mi végre olvasunk kitalált történeteket, mi a történetmondás, illetve történetbefogadás eredete, illetve mi az a funkciója, ami lehetővé, sőt szükségszerűvé tette a történetmondás, mint viselkedésforma megjelenését gyakorlatilag minden emberi kultúrában. A cím második felében arra teszek utalást, milyen tudományos, milyen disziplinákkal együttműködve igyekszik az irodalomtudomány erre a kérdésre választ találni. Az az irányzat, amit ma este bemutatok Önöknek, abban újdonság, illetve abban rejlik talán az érdekessége, újdonsága, hogy az irodalomtudomány itt már nem csak a bölcsészet, illetve társadalomtudományokból merítkezik, onnan merített elméletekkel igyekszik alátámasztani magyarázatait, hanem egy komoly nyitással természettudományok felé fordul, és természettudományos elméleteket is igyekszik integrálni a magyarázataiba. Ez az irányzat, amiről ma szó lesz, konkrétan a biológiai evolúció elméletet, annak társ tudományait, szociobiológiát, etológiát, illetve a kognitív pszichológia egyes elméleteit használja fel a fent említett kérdés megválaszolásához. Ez azért nagyon jelentős lépés, hiszen a 2000-es évekig csak elszórtan, tehát gyakorlatilag inkább nem vehetünk észre ilyen típusú együttműködést, csak a 2000-es évektől kezdődően jelenik meg ez a fajta új interdisziplinaritás, mikor az irodalomelmélet, irodalomtudomány már természettudományos elméleteket is felhasznál. Még egy dologról szeretnék szót ejteni a címmel kapcsolatban. A kérdésben úgy fogalmaztam, mi végre olvasunk kitalált történeteket, és tudatosan nem használtam az irodalmi szót a kérdésben, mint ahogy nem használtam például azt sem, hogy miért mi végre olvasunk regényeket, novellát, tehát semmiféle műfaji meghatározás sem. Ennek konkrét oka van, mégpedig az, hogy az irodalmiság egy nagyon nehezen meghatározható fogalom, illetve azt mondhatjuk, hogy nincs egy egységes, általános érvényű meghatározása annak, hogy mit tekintünk irodalminak. Minden kultúra, minden kor, minden társadalom más szövegeket tekint irodalminak. Ráadásul a mai, ma irodalminak tekintett szövegek számos olyan tényezőnek köszönhetik a létezésüket, amelyek már nagyon távol állnak a történetmondás feltételezett eredeti feltételeihez, illetve környezetétől. Például abból az okból kifolyólag, hogy a modern írók, és hát nem csak az írókról mondhatjuk ezt, hanem általában a művészekről, tehát a modern művészek számára az eredetiség az egy nagyon komoly értékké vált. Éppen ezért tudatosan kerülik a már jól ismert sablonokat, sémákat, kihívás elé állítják a már eltompult érzékeinket, és feszegetik a kategóriák, művészeti kategóriák, műfajok határait. Éppen ezért fordulhat az elő, hogy olyan irodalmi olyan szövegeket pontosabban, amelyeket ma valamilyen okból kifolyólag irodalminak tekintünk, 200 évvel ezelőtt nagy valószínűséggel egyáltalán nem tekintettek volna irodalminak, sőt kifejezetten megmosolyogtak volna minket, hogyha ilyen feltételezéssel élünk. Másrészt annak is jelentősége van, hogy a címben kitalált történeteket írtam, és nem valamiféle műfaj meghatározást alkalmaztam. Ennek nagyjából az az oka, amit az előbb említettem, hiszen az elbeszélő művek íróira is az a jellemző, hogy a modern korban egyre inkább eltávolodtak attól a kritériumtól, ami az elbeszélő szövegeket alapvetően meghatározza. Egy elbeszélő szövegnek az egyik gyakorlatilag központi kritériuma, hogy egy történetet ábrázol, egy eseménysort ábrázol. Ma azonban számos olyan regénynek, vagy elbeszélésnek, novellának, stb. Mondott szöveggel találkozhatunk, ahol történetet már csak nagyon minimális történetet érzékelhetünk, ahol a történetmondás egészen a háttérbe szorult. És az elbeszélő például a főhős a hősök lelki állapotairól beszél, gondolatait írja le, az érzéseit írja le, vagy például egy érzékeny szemlélő tekintetét követve a szereplőnek a környezetéről ad részletes leírást. Ezekben az esetekben eseménnyel már alig találkozunk, sokkal inkább belső állapotokat, illetve környezeti természetleírásokat olvashatunk. Ezek a szövegek pedig már csak korlátozottan alkalmasak arra, hogy a történetmondás eredetére vonatkozó kérdésünket a segítségükkel megválaszoljuk. De miben is áll az új interdisziplinaritás jelentősége, miben hozott ez újat? Hiszen maga a kérdés, amit itt igyekszünk megválaszolni, az egyáltalán nem új keletű kérdés, nagyon is régi kérdés. Mióta az emberek gondolkoznak saját magukról, tevékenységeikről, alkotásukról, a nyelvről, stb., azóta ez a kérdés mindig újra felmerült. Számos válasz is született erre a kérdésre. A hagyományos válaszoknak azonban volt egy olyan tipikus problémája, amit egészen röviden szeretnék úgy érzékeltetni, hogy egyébként nagyon jelentős elméletet egészen röviden bemutatok önöknek. Ez pedig a mimézis elmélet. A mimézis annyit jelent, hogy utánzás, és ez az elmélet annyit mond a művészetről, hogy a művészet feladata az, hogy a valóságot utánozza. Ez egy nagyon egyszerű válasz, és akár egyet is érthetünk vele, meggyőzőnek tűnik. Amint azonban utána járunk annak, hogy mi is az a valóság, amit a művészetnek utánoznia kell, illetve miben is áll pontosan ez az utánzás, azt láthatjuk, hogy a gondolkodás története során számos nagyon szerteágazó válasz született erre a kérdésre. A különböző gondolkodók egészen másképp határozták meg, hogy mi az a valóság, amit a művészetnek ábrázolnia kell, és magát az utánzást is különbözőképpen fogták föl. Csak két rövid példát említve, két teljesen különböző távoli történeti korszakból, Pláton az egyik első részletes megfogalmazója ennek az elméletnek azt állította, hogy a művészet valójában a látszatot utánozza, a látszatvalóságot utánozza, ezáltal gyakorlatilag nagyon távol kerül az igazságtól, éppen ezért Pláton a utánzó művészeket az ideális államból ki is zárta volna. Úgy gondolta, hogy ez egy negatív tevékenység, ami a közemberekre rossz hatással van. Ehhez a következtetéshez úgy jutott el, hogy mint valószínűleg önök számára is ismeretes, ő a valóságot az ideák formájában fogalmazta meg. Azt mondta, hogy a dolgoknak kétféle formája van. Az egyik az ideák világa, ez Isten alkotása, ez az igazi, ez a valóság. Ez azonban a közember számára nem megközelíthető, nem érzékelhető. A világban érzékelhető dolgok, a körülöttünk levő dolgok, amit a közemberek is érzékelhetnek, ezeknek az ideáknak az utánzatai, ezek azonban csak egy látszatvalóságot hoznak létre. Pláton szerint a művész ezt a látszatvalóságot utánozza. Például, amikor egy festő lefest egy asztalt, akkor nem az idea jelenik meg a lelki személy előtt, hogy így mondjam, hanem a környezetében levő asztalt lemásolja, úgymond, tehát egyfajta másolás jelent itt az utánzás. Ez azonban, mivel az ideának csak az utánzata, egy kétszeres utánzat, egy kétfokú kétszeres utánzat, távol visz a valóságtól, ezért negatív értéket jelent Pláton filozófiai rendszerén belül. Egyébként ez az elképzelés, hogy a művészetek valójában egész egyszerűen fogalmazva hazudnak, és nem az igazságot ábrázolják. Később is gyakorlatilag a mai napig mindig újra felmerülnek, holott bizonyos szempontból elég abszurdnak is tűnhet akár ez a feltételezés. Egy sokkal későbbi 19. század második feléből hozott példával a naturalista művészek, itt konkrétan regényírókat írtam, de ez kiterjeszthető általában a művészetekre, is úgy gondolják, egyszerűen fogalmazva, hogy a valóság utánzása a művész feladata. Ők azonban valóság alatt valami teljesen mást értenek, számukra valóság elsősorban a társadalmi valóságot jelenti, és az utánzás sem egyfajta másolás, hanem inkább elemzés, vivisekció. Azt láthatjuk tehát, hogy folytathatnám a sorát a példáknak, hogy ezekben az elméletekben, ezekben a magyarázatokban, ahelyett, hogy valamiféle általános kritériumokat tudnánk leszűrni arra vonatkozóan, hogy mi is a művészet, csak újabb kérdések merülnek fel. Hiszen olyan fogalmakkal dolgoznak ezek a gondolkodók, amelyek nem egyértelműen meghatározhatók. Megkérdezzük, mi az a valóság, mit kell valóság alatt értenünk, illetve mit tartunk jónak, mit tartunk szépnek. Tehát olyan fogalmak, esetleg a harmónia, stb. Olyan fogalmakkal dolgoznak, amik nem határozhatóak meg egyértelműen. Ezért aztán az esztéták, a szépről, a művészetről gondolkodók végül is arra végkövetkeztetésre jutottak, hogy a művészetnek nincs egy általános érvényű meghatározása, definíciója, ahogy az előadás elején is említettem, hogy az irodalmiságnak sincs egy általános érvényű definíciója, és egyfajta relativista, kulturalista megközelítésnél maradták, ami azt jelentette, hogy a művészet gyakorlatilag minden kultúrában, minden társadalomban mást jelent, mást értenek, mást tekintenek a különböző kultúrákban művészetnek. Ez a fajta kulturalizmus bizonyos tekintetben persze be is látható és el is fogadható, ugyanakkor nagyon szélsőséges megfogalmazásokhoz is vezetett. Nézzük, hogy pontosan miről is, mik is a főbb elképzelései. A blank slate elméletből indulnak ki ez a felfogás, ugye ez angol szó, ami azt jelenti, hogy üres palatávla, talán a latin megfelelője tabula rasa az ismerősebb az önök számára. És úgy gondolták, hogy az ember, a gyermek, mikor megszületik, akkor az ő elméje olyan, mint egy üres lap, amire semmi nincs írva, és a szocializáció folyamatában, a nevelés során íródnak bele aztán a dolgok. Ezek azok, amik aztán az ő gondolkodását valahogyan kialakítják, és a viselkedésére hatással vannak. A kulturalisták azt mondják, hogy semmi nincs ezen a palatáblán, tehát semmilyen olyan tulajdonsága nincs az emberi gondolkodásnak, illetve viselkedésnek, ami univerzálé, azaz egyetemes tulajdonság lenne, olyan tulajdonság, ami pusztán az emberségünkből fakadóan van meg mindenkiben, kultúrától függetlenül egyfajta antropológiai állandó lenne. Azt gondolják ők, hogy a gondolkodás, a viselkedés az kulturális, teljes mértékben kulturálisan alakított, és még hogyha lennének is olyan biológiai alapok, amik talán minden emberben megtalálhatók volnának, ezeket oly mértékben felülírja már a kultúra, hogy a megfigyelhető viselkedésben ezek már nem jelennek meg. Mi tehát, mint szemlélők, ezeket nem tapasztalhatjuk meg, épp ezért nem is nagyon lehet velük, ha egyáltalán vannak mit kezdeni, tudományosan természetesen. Mivel ez az elmélet egy nagyon radikális irányba ment el, és ahogy tudjuk az elmélet történelmi gyakran pontosan arról van szó, hogy bizonyos elmélet radikalizálódik, és arra egyfajta válasz születik, egy ellenreakció születik rá. Éppen ezért a kutatókban újra fölmerült az az igény, hogy ezt a nagyon radikális kulturalizmust egy kicsit visszaszorítsák, illetve egy kicsit finomítsák, árnyalják, illetve hogy újra elkezdenek arról gondolkodni, nem lehet, hogy mégiscsak vannak valamiféle közös jegyek, valahogy mégis megragadható lenne valami általános a művészetekben általában, illetve hát nyilván majd mi itt az irodalomról, illetve pontosabban a történetek ábrázolásról fogunk beszélni. Az azonban nyilvánvaló volt, hogy a hagyományos utat nem lehet járni, annak a csapdáival már szembesült egyszer a tudomány története során. Ezért egy új utat igyekszik bejárni. Miben is áll ez? Azt az alapvető megfigyelést teszik, ez az úgyfajta szemlélet abból az alapvető megfigyelésből indul ki, hogy az embernek nem csak a morfológiai tulajdonságai, azaz nem csak a fizik-testi tulajdonságai azok, amik szelekciós nyomás hatására jöttek létre, hanem etológiai megfigyelések, illetve szociobiológiai megfigyelések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a viselkedés is számos olyan, hogy mondjam, a bizonyos viselkedés formák is szelekciós nyomás hatására jöhettek létre, hiszen minden egyedben megfigyelhetők. Ez nagyon egyszerűen igazolható volt az állati viselkedés megfigyelése vonatkozásában. Erre nagyon jó példákat ismernek valószínűleg önök is, bizonyára hallották már Konrád Lorenz nevét, a YouTube-on megnézhető videó például arról, hogyan követik őt a kis kacsák, libák. Ez azonban az emberi viselkedéssel kapcsolatban azért újabb kérdéseket vetett fel, mert az állatok, nyilván az állatok viselkedésben bizonyos reflexek figyelhetők meg, amik természetesen nagyon mereven mindig ugyanúgy jelentkeznek bizonyos ingerekre, míg az emberi viselkedésen és sokkal cizelláltabb, sokkal árnyaltabb, itt azért ilyen típusú reakciókat nehezebb követni, bár lehet, és erről szeretnék majd az előadásomban későbbiekben még beszélni. Éppen ezért arra a következtetésre jutottak, hogy az ember esetében nem annyira a megfigyelhető viselkedésből kell kiindulni, mert ezt valóban már nagy mértékben ugye a kultúra felülírta, hanem arra a következtetésre jutottak, hogy a viselkedés hátterében álló, tehát a viselkedés bizonyos tekintetben irányító pszichikai mechanizmusok lehetnek azok, ahol ezt a fajta egyetemességet esetleg föl lehet fedezni. Ennek a fajta gondolkodásmódnak a rendszerezése az 1990-es években történt meg, ekkor született meg egy új pszichológiai disziplína, az evolúciós pszichológia, ahol kifejezetten abból indult, tehát már nem úgy, mint a szociobiológia, az emberi és állati viselkedés hasonlították össze, hanem kifejezetten az emberi tulajdonságokat vették górcső alá, és abból az alap elképzelésből indultak ki, hogy az emberi elme egy információ feldolgozó képezet, melyet a természetes szelekció formált olyan problémák megoldására, amelyekkel ősi környezetünkben szembesültünk. Milyen ilyen problémák vannak, amik tehát nem feltétlenül a mai környezeti hatásra válaszok, hanem sokkal inkább az ősi környezetben, itt a pleisztocént kell érteni, egy meglehetősen tág korszak, amikor is ezek a gondolkodásformák kialakultak. Ilyen gondolkodásforma például a kauzális gondolkodás. Az, hogy okozati összefüggésekben szeretünk gondolkodni, sőt nem csak, hogy így szeretünk gondolkodni, hanem ez egyfajta automatizmus a gondolkodásunkban. Akkor is, hogyha valójában semmi különös jelzés nem lenne arra, hogy bizonyos eseményeket egymással okossági összefüggésbe kéne állítanunk, mi akkor is hajlamosak vagyunk arra, hogy okozati összefüggéseket lássunk. Például, hogyha kinézek az ablakomon a kertembe, és azt látom, hogy a háztetőről lecsusszant egy adag hó, mert éppen kicsit fölmelegedett a levegő, és olvadni kezd, és a kert másik sarkába a macska hirtelen megugrik és elszarad, akkor hajlamos vagyok arra, szinte biztos, hogy úgy fogom ezt magyarázni, hogy a macska azért szaladt el, mert tapasztalta, érzékelte valahogy a hócsuszamlás, hallotta a zajt, megijedt és elszaladt. Holott könnyen lehetséges, hogy a macska egyáltalán nem erre adott válaszként szaladt el, lehet, hogy már korábban meglátott egy egeret, és azután vetette magát, illetve számos más magyarázata lehet ennek. Az emberi agy mégis úgy működik, hogy amikor időben és térben együttálló eseményeket lát, akkor hajlamos arra, hogy ezeket ok-okozati viszonyba hozza egymással. Ennek természetesen oka van, hiszen azok az emberek, akik hajlamosabbak voltak, illetve jobban alkalmazták a kauzális gondolkodást, azok nagyobb eséllyel túléltek, hiszen bizonyos dolgoknak az okát megtalálták, annak elébe tudtak menni, elkerülni, stb. Tehát a túlélési esélyüket ezáltal megnövelték. Ez a kauzális gondolkodás annyira erőteljes az emberi gondolkodásban, hogy egyfajta gondolati csapdának is nevezik gyakran, hiszen olyan esetekben is ilyen összefüggéseket tulajdonítunk az eseményeknek, amikor arról esetleg valójában nincs is szó. Ma azonban, mint itt fel is tüntettem, természetesen egyetértés uralkodik, konszenzus uralkodik már arról, hogy ezt a kérdést, kultúra, illetve evolúció, környezet, öröklés kérdését ilyen radikálisan nem kell föltenni, nem kell választanunk. Természetesen mindkettő jelentős szerepet játszik az emberi gondolkodás, illetve viselkedés alakulásában. Mégis ez a fajta gondolkodás, tehát az evolúciós biológia, amit itt röviden vázolni próbáltam, hogyan hatott ki az irodalomtudományos gondolkodásra, hiszen épp ez lenne ennek az új interdisziplinaritásnak a lényege, hogy itt az irodalomtudomány igyekszik átemelni, alkalmazni természettudományos elméleteket. A biológiai irodalom elmélet abból indul ki, hogy ha körültekintünk, azok a szövegek, amiket olvashatunk, megtapasztalhatunk, természetesen végtelen sokfélék, végtelenül sokfélék, tehát nagyon nehéz lenne belőlük olyan közös tulajdonságokat kihámozni, amivel meg tudnánk határozni művészet, irodalom, elbeszélés, stb. Hiszen épp az előadás elején mondtam, hogy a művészek kifejezetten törekszenek is arra, a modern művészek kifejezetten törekszenek is arra, hogy ezeket a műfaji korlátokat áthágják, a határokat feszegessék. Tehát nagyon nagy eséllyel, ha pusztán a szöveget nézzük, akkor nem fogunk ilyen egyetemességekre bukkanni. De miért is erőltetjük azt, hogy egyetemességeket keressünk? Ennek az az oka, hogy megfigyelhetjük, és erre valóban etnológusok részéről számos bizonyíték érkezett, hogy a Föld gyakorlatilag minden kultúrájában a történetmondás, mint tevékenység, mint viselkedésforma, és természetesen ennek a párja, a történethallgatás, ezt nem is kell mindig külön említeni, hiszen a kettő ugyanazt a típusú gondolkodást előfeltételezi. Tehát hogy ez a történetmondás az összes emberi kultúrában megfigyelhető, amiből az következik, hogy ez egy univerzáli, ez egy egyetemes jegye, az emberi kultúrának, tehát nem kultúra függő, nem egy-egy kultúra dobta föl ezt a jelenséget, hanem valami olyan dolog, ami általánosan emberi, tehát valószínűleg az ember valamilyen tulajdonsága kényszerítette ki, hogy úgy mondjam ezt az emberi tevékenységet minden kultúrában. De hogy ennek a végére lehessen járni, hogy mi is lehet ennek az oka, ennek az egyetemességnek az oka, elvetették azt tehát a biológiai irodalomtudomány már nem annyira a szövegre fókuszál, magára a szövegre, hanem sokkal inkább a viselkedés, tehát az irodalmi viselkedésmódot, azaz az alkotás és a befogadás folyamatát tekinti, és ezekből kiindulva keresi azt a viselkedés hátterében álló pszichikai mechanizmust, ami valószínűleg a történetmondás lehetővé, illetve szükségszerűvé teszi. Tehát viselkedés, ugyanúgy, mint az evolúciós pszichológiában, illetve a viselkedés mögött álló pszichikai mechanizmus, vagy gondolkodási eszköz, hogy így mondjam. A fő kérdése tehát a biológiai kultúra tudománynak az, hogy mik azok a pszichológiai tulajdonságai az embernek, azok a képességei, készségei, amelyek a történetmondás hátterében állnak. Erre számos válasz érkezett, nagyon sok elméletről lehetne mesélni, hogyha az idő hagyná. Én azonban egyet emelnék ki, egyet választottam ki, mégpedig azért, mert ez ma gyakorlatilag a legelterjedtebb elmélet, az, ami a leginkább alátámasztott, ami irodalom történeti magyarázatokat is kínál, tehát az irodalomtudomány számos területén alkalmazható, és mindeddig valódi, tehát nagyon komolyan vendő száfolata nem érkezett, de mint említettem, ez egy válasz, és emellett számos más is létezik a biológiai irodalomtudományban. Lisa Sunshine tehát azzal a tézissel egyetért, ami már ugye ő előtte korábban megfogalmazódott, hogy a történetmondás az egy egyetemes viselkedési forma, minden ember jellemzője, és hogy ez emiatt ennek érdemes az evolúciós eredetét kutatni, tehát mi lehetett az a környezeti nyomás, amire válaszkép ez a viselkedés forma is kialakult. Azt mondja, egyébként ez valójában nem Lisa Sunshine maga mondja, hanem már az evolúciós pszichológusok, meg korábbi gondolkodók is megfogalmazzák, ők inkább ezt aztán alkalmazza irodalom tudományon belül, ezt a pszichológiai-biológiai elméletet, hogy az a környezeti nyomás, ami aztán azt a tulajdonságot, azt a képességet kialakította az emberben, ami a történetmondással is ugye összefüggésbe áll, az volt, hogy az emberi csoportoknak a létszáma hirtelen nagymértékben megugrott, körülbelül 150 főre, amikor is azt gondolják az evolúciós pszichológusok, hogy ez már olyan nagy csoportlétszám volt, hogy ebben már különös jelentőséget kapott egy olyan pszichológiai képesség, ami arra tette alkalmassá az embert, hogy az emberi viszonyok között jobban tudjon tájékozódni. Hihetetlenül megjött annak a szerepe, hogy a csoporton belül, a csoport viszonyain belül hogyan tud tájékozódni az ember, hogy meg tudja ítélni, hogy a másik viselkedése mögött milyen motivációk állnak, milyen célok állnak, mert akkor meg tudja tervezni a saját reakcióját, a saját következő lépését, el tudja dönteni, hogy adott esetben a másikkal kooperál, mert ő közeledik, és ez egyfajta együttműködésre való felszólítást jelent, vagy éppen távolodik, elfordul, hogy netán ellenségnek kell kezelni, stb. Tehát az emberi viszonyok közötti jó tájékozódás az úgy tűnik, hogy létfontosságúvá vált az ember számára, amikor a csoport létszám ilyen mértékben megnövekedett. Ezzel magyarázzák azt az evolúciós pszichológusok, hogy kialakult az emberben, létrejött az emberben egy olyan kognitív képesség, egy olyan pszichológiai képesség, ami éppen azért felelős, hogy könnyebben tájékozódjunk az emberi viszonyok között. Ez a Theory of Mind nevű képesség, aminek számos magyar fordítása van, mondják elméletnek, tudat teóriának, mondják úgy is, hogy elmeolvasás, vagy mentalizáció, tehát számos elnevezése van magyarul, tehát egyértelműen használt egyetlen magyar szót nem is tudnék ehelyett mondani. És gyakorlatilag a magyar szövegekben is ezt az angol terminus szokták használni, Theory of Mind, ami röviden összefoglalva annyit jelent, hogy embertársaink viselkedését úgy értjük meg, hogy elméleteket gyártunk mentális állapotaikra vonatkozóan. Azaz, hogyha valakit látok valahogy viselkedni, akkor ezt nem pusztán egy fizikai mozgásként érzékelem, ahogy állítólag az állatok érzékelik, hanem sokkal inkább belső, tehát mentális tartalmakra vezetem vissza. A viselkedést úgy értem meg, hogy azt gondolom, hogy az illetőnek valami érzelmei vannak, hogy fél netán, hogy valami vágyai vannak, valami célja van. Tehát ilyen mentális tartalmakkal ruházom gyakorlatilag föl az illetőt, akinek a viselkedését szemlélem, hiszen ez felruházás, nem lehetek biztos abban, hogy ő valóban ezt is érzi, ezt gondolja, hogy ez a célja, ez egy feltételezés, ezért ez csak egy elmélet, egy theory a másik elme tartalmáról. Nagy eséllyel nem is találom el, hogy mi a, vagy jó eséllyel nem találom el, hogy mi a valódi motivációja. Mégis pusztán az, hogy ez a képesség létezik, és ez a képesség automatikusan mindig működésbe lép, amikor megfelelő inger éri az embert, ez a valódi állítása az evolúciós pszichológiának, tehát az, hogy létezik a Theory of Mind képességünk. Hogy mennyire fontos ez a képesség, arra nagyon sokáig nem jöttek rá. Valójában az a jel, az a felismerés, ami elvezetett oda, hogy ezt a Theory of Mindot egy veleszületett képességnekként ismerjék fel, az az autizmus azonosítása volt, ugyanis úgy gondolták, látják az orvosok, tudósok ma is, hogy az autizmus az a betegség, ami esetében éppen ez a Theory of Mind képesség hiányzik. Az autisták ugyanis általában nem tudnak nagyon magabiztosan mozogni társas viszonyok között, emiatt általában kerülik is az emberi társaságot, tehát kifejezetten a szociális kogníció alulfejlettsége az, ami az ő esetükben megfigyelhető. Hogy érzékeltessem azt, hogy pontosan mi is mennyire jelentős is ez a képesség, röviden szeretném elmondani, mi is ez a Sally-N teszt, amivel tesztelni szokták azokat az egyéneket, akiknél fölmerül, hogy esetleg ez a Theory of Mind képesség nem működik. Nagyon röviden, egyszerűen úgy néz ki a kísérlet, hogy a kísérleti alany az asztalnál ül, és végig a kísérlet során jelen van, és szemlélője az eseményeknek, tehát fontos, hogy ő mindent lát. Az asztal egyik oldalán mondjuk itt egy doboz van, itt pedig egy kosár. Bejön először Sally a szobába, betesz a dobozba egy üveggolyót, majd kimegy. Ezek után bejön Ellen a szobába, ő a dobozból átteszi az üveggolyót a kosárba, majd ezután kimegy. Ekkor újra bejön Sally a szobába, itt a kísérlet vezetője megkérdezi a kísérleti alanyt, hogy mit gondol arról, vajon mit gondol Sally, hol van most az üveggolyó? Azok az egyének, akiknél ez a Theory of Mind képesség megfelelő módon működik, ők egyértelműen fogják tudni, hogy bár a saját tapasztalatuk, a saját tudások szerint az üveggolyó a kosárban van, hiszen ők ezt látták, tudják azt, hogy Sally ezt nem tudja, tehát Sally az üveggolyót valószínűleg a dobozban fogja keresni. Míg azok az egyének, akiknél ez a képesség nem működik, vagy nem jól működik, azok nem tudnak elvonatkoztatni a valódi tényállástól, attól, amit ők maguk megtapasztalnak, nem tudják elképzelni, hogy más valaki más gondol, mint ami van, vagy más gondol, mint amit ők gondolnak, ezért nagy eséllyel azt fogják mondani, hogy Sally a dobozban fogja keresni az üveggolyót. Azt hiszem, ez egy nagyon jó példa arra, hogy bár egy nagyon triviálisnak tűnő képességről van szó, mégis milyen hihetetlenül nagy következményei vannak annak, hogy ez valóban egészségesen működik egy emberben, vagy nem. Lisa Sunshine, mindez nem Lisa Sunshine találmánya volt, hanem ez mindig pszichológiai elméletek voltak. Most szeretnék átérni arra, hogy hogyan alkalmazza mindezt az irodalom tudomány. Azt mondja az irodalomtudomány, hogy az embernek egy elméleje van, az egyféle valahogy működik, és attól, hogy egy könyvet vesz elő és egy fiktív történetet olvas, nem fog másképpen gondolkozni hirtelen. Ami azt jelenti, hogy amikor kitalált történeteket olvasunk, akkor a szereplőket ugyanolyan módon értjük meg, mint a valós világban látott emberek cselekvéseit, azaz, amikor a irodalmi és a fiktív történet elbeszél egy cselekvést, tehát ugye alapvetően, mint mondtuk, hogy a történetmondás, tehát ezek az elbeszélő művek arról szólnak, hogy egyfajta cselekvés ábrázolódik, egy történet lesz elmesélve. Amikor egy cselekvés le van írva, akkor mi azt nem pusztán egy fizikai dolognak értjük, hanem számos mentális tartalmat tulajdonítunk annak a szereplőnek, amiről az adott mondat elhangzik. Lehet, hogy a szerző nem írja részletesen, hogy milyen lelki állapotban van az a szereplő, hogy nem mondja el, hogy pontosan mit gondol, milyen értékrendszere van, stb. Mégis mi ezt nagyon kevés nyelvi szignál alapján, egy pár cselekvés felvázolása alapján is nagyon jól ki tudjuk következtetni, hiszen az agyunk úgy működik, hogyha bizonyos ingereket kapunk, automatikusan beindul ez a theory of mind működése, és automatikusan mentális tartalmakat tulajdonítunk, illetve mentális tartalmakat feltételezünk bizonyos viselkedések, cselekvések mögött. Hogy ez mennyire így van, azt a következő, ebben a videóban szeretném röviden bemutatni. Kísérletnek a lényege, hogy ha ezeknek a mértani alakzatoknak a mozgását, tehát a kis és nagy háromszög, valamint a kör mozgását figyeljük másfél percig, akkor azt tapasztalták volna önök, hogy automatikusan, szinte reflexzerűen mondhatjuk, egyfajta történetet kreáltak volna ennek a mozgássornak, amit itt láttak. Nem láttak volna arcot, tehát mondom csak mértani alakzatok lettek volna, nem láttak volna kezet, lábat, hanem csak mozgásokat láttak volna, gyors, lassú, közeledő és távolodó mozgást, és ezek a alapján, a mini, gyakorlatilag minimális ingerek alapján mégis úgy működik az emberi elme, és ez, amit Heider és Simmel egyébként be is tudott bizonyítani, hiszen számos kísérleti alannyal ezt a kísérletet elvégezték, és azt tapasztalták, hogy valóban az emberek ennek a minimális kis mozgásnak a hátterében is már egy egész komoly történetet véltek felfedezni, illetve alkottak maguk történetet, megszemélyesítették a nagy háromszöget, aki üldözte a kis háromszöget, aki a karikát próbálta megmenteni, stb. Tehát egy komoly, kidolgozott történetet hoztak létre, ahol a kismértani alakzatokat emberi tulajdonságokkal, emberi gondolatokkal, motivációkkal, célokkal ruházták fel, és nem is kellett hozzá nagyon sokat mutatni, csak azt a pár dolgot, az a kis közeledő mozgás, a távolodó mozgás, és mégis automatikusan beindul az ember agya, és megszemélyesítés tört, és kauzalitás hoz létre, egyfajta oksági eseménysort hoz létre, azaz egy történetet alkot. Ezt a Heider és Simmel ezt a kis kísérleti videóját annak érdekében, tehát gyakorlatilag az attribúció elmélet alátámasztása érdekében hozta létre. Az attribúció nem más, mint a tulajdonítás. Azért egy nagyon jó szó, mert azt jól mutatja, hogy itt nem valós motivációk, vagy gondolatok, érzelmeknek a felfedéséről van szó, pusztán arról van szó, hogy a szemlélő, olvasó, néző, stb. Valamit tulajdonít annak, amit mozgásban lát. Ez azonban, hogy nem csak mondjuk egy vizuális inger alapján működik, hanem nagyon jól működik az irodalmi szövegekben is, és hogy erre milyen erőteljesen építhet az irodalmi szöveg, azt néhány példán szeretném önöknek megmutatni. Ezeket a példákat egy jól ismert regényből, magyar regényből hoztam, Jókai Mór Aranyembere, és csak három mondatot választottam ki, hogy alátámasztam ezt az elméletet. Noémi reszketett és hevült, arca hol elpirult, hol elhalványult. Talán nem is fontos az, hogy az ember ismeri a történetet, bár feltételezem, hogy gyakorlatilag teremben mindenki ismeri, hogy tudjuk azt, hogy Noémi bizonyos érzelmekkel viseltetett Timár Mihály irányába, de ha ezt nem is tudjuk, vagy adott esetben a mondat egy másik kontextusban hangzik el, például a békákat nézegetik, és Noémi fél a békáktól, gyakorlatilag mindegy is. A lényeg az, hogy ami itt le van írva, az nem más, mint fizikai megjelenési módban való változás. Tehát itt semmiféle érzelmek, gondolatok, célok, motivációk nincsenek kifejtve. Annyi van, hogy elpirul, aztán pedig elhalványodik, azaz a bőre színéről esik szó, hogyha egészen konkrétak akarunk lenni. A szerző semmilyen megjegyzést nem tesz arról, hogy mit érez Noémi, mégis az ember, mikor ezt a mondatot olvassa, pusztán ez alapján, a mondat alapján egészen ki tudja magának színezni, hogy mit is érezhetett Noémi, hogy milyen izgatott állapotban volt, hogy biztos, hogy nem egy nyugalmi állapotban volt éppen, hanem valami furcsa érzelmek kerítették a határa, már nyilván a kontextus hozzásegít ahhoz, hogy ezt aztán még jobban kiszínezzük. A lényeg az, hogy itt pusztán egy fizikai leírása történik a személynek, mi mégsem maradunk ennyiben, hogy megállapítsuk, hogy igen, piros, aztán meg fehér volt az arca, hanem ez úgy értjük, hogy Noémit bizonyos mentális tartalmakkal ruházunk föl, valamiféle érzelmeket tulajdonítunk nekik, és ezt nagyon komolyan és nagyon részletesen megtesszük, tehát nem feltétlen nyelvileg fogalmazunk ezt magunknak meg, de egyfajta mentális képet alkotunk egy olyan nőről, aki szerelmet érez a férfi iránt. Vagy a második példában, akkor aztán Noémihez fordult Tódor, nyájas barátsággal ölelve át a leány derekát, amit ez úgy viszonzott, hogy eltolta magától, s félrefordította tőle az arcát. Itt is gyakorlatilag két viselkedés forma, hogy úgy mondjam, jelenik meg ebben a mondatban. Azt mondja, hogy eltolta magától, és azt mondja, hogy félrefordította az arcát. Mit tesz a testével? Ennyi történik ebben a mondatban. Mégis ezt a mondatot sem egyszerűen úgy értjük, hogy ő valamiféle fizikai cselekvéseket elvégez, hanem ezt is mentális tartalmak tulajdonításával értjük meg, és Noéminek és Tódornak a viszonyát vázoljuk magunknak fel. Vagy Teréza, Noémi édesanyja, csak úgy odaesett Mihály lábaihoz szótlanul, csak zokogni tudott, és kezeit csókolni a férfinak. Itt talán a zokognitól el is lehet tekinteni, ha csak azt figyeljük, hogy odaesett a lábához, és azt, hogy a kezeit csókolta, megint csak nem érzelmi állapotok leírásáról van szó, mégis az ember pontosan el tudja képzelni magának, kiszínezi, hogy mi történhetett, hogy milyen érzelmeket élt át Tereza, hogy mi a kapcsolat közöttük, mi az az emberi viszony, amit ábrázolódik, hogy milyen értékrendje van adott esetben Noéminak és Terézának. Tehát egy egész komplex személyiséget hozunk létre gyakorlatilag a pár nyelvi szignál alapján. Mindez automatikusan, ehhez nem kell erőlködnünk, ehhez nem kell erőfeszítéseket tennünk, nem kell tudatosan arra koncentrálnunk, hogy így olvassuk a szöveget. Ez automatikusan működik, egyszerűen csak azért, mert így működik az emberi agy, megvannak azok a jelek, azok az ingerek, amire ez a gondolkodási mód gyakorlatilag automatikusan beindul. Mindezek alapján Lisa Sunshine arra végkövetkeztetésre jut, hogy a történetmondás funkciója nem más, mint ez a theory of mind képességünknek a gyakorlatoztatása. Most nem kell arra gondolni, hogy egy jelenkori olvasó, vagy akár egy múltszázadi olvasó, amikor elővett egy regényt este és leült olvasgatni, akkor azért ült le olvasgatni, hogy tudatosan tréningezze a theory of mind képességét. Nem erről van szó. Az evolúciós irodalomtudomány ilyen kérdésekre nem akar választ találni, nem is teszi föl ezt a kérdést, sokkal inkább az úgynevezett ultimatív okokra kérdez rá, azaz, hogy mi az eredete ennek a viselkedés formának, miért jött létre. Tehát mikor azt állítja, hogy a történetmondás funkciója a theory of mind képesség gyakorlatoztatása, akkor nem a mi egyes olvasási cselekvéseinkről, tevékenységeinkről állít valamit, hanem a történetmondás eredetéről. Ennek komoly hatása volt az irodalomtudományban is, ami alapvetően az érdeklődésnek, a fókuszálásának egyfajta eltolódását vonta maga után. Az irodalomtudományban ugyanis alapvetően központban volt egy olyan típusú gondolkodásmód, hogy kifejezetten a szövegre koncentráltak az értelmezések során, tehát a szöveg az, ami biztosan adott, és abból kiindulva kell nekünk megmagyarázni a jelentését visszakövetkeztetni. És nagyon sok irányzatban a szerzővel természetesen sokat foglalkoztak, hiszen az a történeti, kulturális kontextus, amiben maga a mű létrejött, nyilván szintén nagyon fontos lehet az egyes művek értelmezésekor. Ez az irányzat azonban eltolta a hangsúlyt az olvasó felé, tehát ez kifejezetten egy befogadó, központú elmélet, aminek szintén van hagyománya az irodalomtudományban, azonban inkább egyfajta megkonstruált, elképzelt olvasóval foglalkozott korábban az irodalomtudomány, nem annyira az empirikus olvasóval, ugye így mondjuk azokkal a személyekkel, akik olvasnak, mert úgy gondolta, hogy ez inkább a pszichológia tudomány tárgya lehetne, ezzel az irodalomtudomány nem tud foglalkozni, ez nem tartozik a vizsgálati tárgyai közé. Az új irányzat megjelenésével azonban újra fókuszba került a szöveg és olvasó viszonya, mégpedig olyan módon, hogy az egyes olvasónak, a természetes olvasónak, az empirikus olvasónak az olvasási metódusait, az olvasási folyamatát veszi gyakorlatilag górcső alá, és azt vizsgálja, hogy hogyan működik a szövegnek a megértése. Ami alapvető belátása, és azt hiszem, hogy ez talán sikerült is az előbbiekben jól demonstrálni, hogy az irodalmi szöveg messze nem tartalmaz minden olyan jelentést, ami aztán az olvasó fejében megfogalmazódik. Tehát az olvasó nagyon sokat hozzátesz az irodalmi a szöveghez, mikor a jelentést létrehozza. Alapvető belátása ennek az elméletnek, ami már korábban megfogalmazódott, hogy a irodalmi szöveg tele van meghatározatlan helyekkel, nevezték ezt máshol üres helyeknek is, Ennek az az alapvető kiinduló gondolat képezi ennek az alapját, hogy az elképzelt tárgyak aspektusszerűségük miatt nincsenek teljességben meghatározva. Tehát olyan tárgy, ami számomra adott valóságosan, ezt meg tudom vizsgálni minden oldalról. Köré tudok menni, tehát most mondjuk nem látom a hátulját, de meg tudom kerülni, meg tudom nézni hátulról, meg tudom nézni alulról, meg tudom nézni az anyagát akár belülről is, ha hozok egy fűrészt, stb. Tehát mehetek tovább. Alapvetően lehetőségemben áll az, hogy ezt az irodalmi, hogy ezt a tárgyat, ezt a valós tárgyat annak teljes egészében megismerjem. Az irodalmi, illetve fiktív tárgyak esetében azonban ez nem áll a módunkban. A szerző valamiféle információkat nekünk ad, de nagyon sok információt vagy mert nem tart fontosnak, vagy éppen azért, mert úgy gondolja, hogy azt majd az olvasó úgyis kikövetkezteti, nem oszt meg az olvasójával. Nagyon sokszor vannak olyan személyleírások, ahol alig kapunk például a főhős külsejéről valamiféle információkat, mégis alapvetően jobban szeretünk először elolvasni egy irodalmi művet, és csak utána megnézni filmen, mert jobban szeretjük azt, hogyha saját magunk el tudjuk képzelni a magunk ízlésvilága, személyes tapasztalata, értékrendje, stb. Alapján, hogy hogy is nézhetett ki az a főhős, és nem mindjárt kapunk készen valakit teljes egészében ábrázolva. Lényege ennek a belátásnak azonban tehát az, hogy mivel az irodalmi szöveg és maguk a dolgok nem teljességben meghatározottak, ezért az olvasónak nagyon sok mindent magának kell hozzátennie, nagyon sok kiegészítést kell tennie. Ezt általában nem tudatosan teszi az olvasó. Tehát önök valószínűleg, hogyha olvasnak egy regényt, nem is veszik észre, mi mindent kiegészítik az olvasott szöveget. Azonban ez nyilvánvaló és bizonyított tény, hogy számos kiegészítést kell tennünk ahhoz, hogy egyáltalában csak egy történetet rekonstruálni tudjunk egy elbeszélő szöveg alapján, és itt nem az értelmezésről beszélek, amit a professzionális olvasó tesz adott esetben, egyszerűen csak egy olvasó, aki egy elbeszélő szöveget elolvas, és egy történetet valahogy összerak az agyába. Ehhez már számos kiegészítést kell tennie. Ezek a kiegészítések jó részt individuálisak, ez nyilvánvalóan így van, hogy az ember a saját élettörténetétől függően, a saját értékrendszerének függvényében, a saját aktuális lelkiállapotának megfelelően tesz bizonyos kiegészítéseket. Ezzel az irodalomtudomány nem nagyon tud foglalkozni, a biológiai irodalomtudomány sem tud foglalkozni. Ez valószínűleg a pszichológiának egy érdekes kérdésfelvetés, és hát nyilván ezzel foglalkoznak is, hiszen nagyon sok következtetésre lehet ennek kutatásával is jutni. Ez azonban, mint említettem, nem irodalomtudományos feladat. Az irodalomtudomány sokkal inkább az érdekli, hogy mik azok az esetleges univerzális vagy egyetemes vonásai ennek a kiegészítésnek, a következtetéseknek, amiket az olvasó tesz. A biológiai irodalomtudomány azt állítja, hogy ilyenek vannak, és hogy ezek visszakövetkeztethetők. Tehát attól függetlenül, hogy nem tudunk róluk nyilatkozni, ettől függetlenül megfigyelhetők. Erre egyébként már nagyon jó empirikus módszerek léteznek, hogy ne csak kérdés-válasz tesztek alapján lehessen visszakövetkeztetni az olvasói mechanizmusokra, hanem olyan tudattalan folyamatokat is tudjanak követni, amikről esetleg az olvasó későbbiekben nem tudna beszámolni. Lényeg tehát az, hogy a biológiai irodalomtudomány úgy gondolja, hogy vannak olyan kiegészítések is, amik nagy valószínűséggel egy ilyen csoportban, ezt statisztikusan mondom, mert soha nem a teljes létszámról beszél az ember ilyenkor, hanem statisztikusan igazak lesznek, tehát azt gondolom, hogy minden ember, ha látta volna a filmet, akkor azt mondta volna, hogy itt egy történet játszódik le, hogy itt van egy gonosz szereplő, aki támadást intéz az áldozata iránt, stb. Tehát az, hogy megszemélyesítették volna önök azokat a geometriai figurákat, az gyakorlatilag biztos, azt gyakorlatilag bizonyított tény is, hogy minden egyes szemlélő megszemélyesíti az adott geometriai formákat, az is, hogy valamiféle ok-okozati viszonyokba állítja az egyes eseményeket, amiket tapasztal, tehát végső soron egy történetet hoz létre, amelyben személyek cselekszenek bizonyos dolgokat, bizonyos motivációk alapján, bizonyos célokból, és valamiféle érzelmi állapotokat is rekonstruálnak. Hogy miért működhet ez a univerzális, vagy azt mondanám, hogy gyakorlatilag minden olvasó vonatkozása van közös következtetési mód, illetve kiegészítési mód, annak az okát találta meg, annak a magyarázatát találta meg ez a biológiai irodalom tudomány, és többek között számos mást is felsorakoztat egyébként ez a tudományos irányzat. Itt én most kettőt emeltem ki, amelyeket az előadás során többször is említettem, és kifejezetten a Theory of Mind-ot, ami hát az előadás központi részét képezi. Tehát a Theory of Mind képességünk az, hogy intenciókat, szándékokat feltételezünk bizonyos mozgások és viselkedések hátterében, és a kauzalitás, tehát hogy az egy térben és egy időben bekövetkező eseményeket egymással okokozati viszonyba állítjuk. Ez már gyakorlatilag elég is ahhoz, hogy egy minimális nyelvi vagy akár képi ingerek alapján egy komplett, komplex történetet hozzunk létre a fejünkbe. Mi tehát a végkövetkeztetése Lisa Sunshine-nak? Azt mondja, hogy a történetmondás funkciója, mint az előbb említettem, a Theory of Mind képességünk gyakorlatoztatása, tréningezése, ezt másképpen nevezik szociális kogníciónak is, hiszen arról van szó, hogy az emberi csoporton belül az emberi viszonyok közötti tájékozódás segíti ez a képesség elő, és ezt nagyon gyakran összefüggésbe hozzák az empátiával is. Ez egyébként a pszichológiában egy kérdés, mennyire tekinthető a kettő azonos képességnek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Theory of Mind az sokkal inkább egyfajta kognitív követést jelent, tehát nem feltétlen élem magam bele abba a helyzetbe, amiben a másik van. Nem feltétlen követem érzelmileg is, nem feltétlen jelennek meg ugyanazok az érzelmek is bennem, mint ami a megfigyelt személyben, akár valós személy az, akár egy fiktív személy, hanem egyszerűen csak képes vagyok arra, hogy mentálisan kövessem azt, hogy ő milyen helyzetben van, és ő vajon mit érezhet. Ez nem feltétlen jelent együttérzést is. Vannak azonban, akik azt mondják, hogy szinte magától értetődő, hogy ha már kognitív módon tudom követni a másik állapotát, akkor nagy valószínűséggel vele is, együtt is fogok vele érezni, hogy empátiát is fogok érezni. Tehát nagyon gyakran összefüggésbe hozzák a elbeszélő szövegek olvasását az empátia képességgel is, mint mondom, attól függően, hogy mennyiben azonosítják a Theory of Mind képességgel. Ennek azon van nagyon nagy jelentősége, akár közoktatásban is, mert azt figyelhettük meg, erről már a Nature folyóiratban is volt cikk, hogy a közoktatásban, hát talán Magyarországon is megfigyelhető, de amerikai szerző tollából származott az a cikk, amire most hivatkozni szeretnék. Egyre inkább elterjedt az, hogy a közoktatásban, általános iskolában, középiskolában a szövegértést nem annyira irodalmi szövegek alapján gyakorlatoztatják a gyerekeknél, hanem egyre nagyobb teret nyernek az úgynevezett informatív szövegek, tehát amik gyakorlatilag a tudományos szöveget imitálják, és ezzel tréningezik a gyerekeket arra, hogy a szövegértésük jól működjön. Semmiképp sem szeretnék ezzel ellen beszélni, mert természetesen ez nagyon fontos, és jó is, hogy a olvasás órákon ez is bejött. A tendencia azonban nem biztos, hogy jó, illetve valahol meg kell állítani olyan tekintetben, hogy az irodalmi szövegnek meg kell azért maradnia, mint lényeges elemének az irodalom oktatásban. Mint mondtam, ez Amerikában már egyre inkább kezd háttérbe szorulni, egyre kevesebb kitalált történetet olvasnak a gyerekek, mert úgy gondolják, hogy ez nem különösebben segíti őket hozzá, hogy aztán a társadalom hasznos tagjai legyenek, vagy egy adott esetben bizonyos tudományágban jól tudjanak működni, vagy bizonyos szakmában, stb. Azonban, hogyha belátjuk azt, hogy a irodalmi szövegek olvasása által tréningezni tudunk egy olyan képességünket, ami gyakorlatilag nélkülözhetetlen a társas élet során, akkor ez egy jó érv lehet annak érdekében, hogy a közoktatásban is visszanyerje a fontos szerepét a mese olvasás és történetolvasása, az irodalmi szövegek olvasása. Köszönöm a figyelmüket!
A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Mihalek Gábor pár- és családterapeuta tartja meg a párkapcsolatok az elmúlt évtizedek kutatásainak tükrében, avagy mérhető a boldogság és előrejelezhető egy kapcsolat sikere című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!
Thank you.